Folytatjuk a délutánunkat. Következő előadás, közvélemény befolyása, viselkedésekre. És Babrina Mihály társunk fogja tartani ezt az előadást.
Köszöntöm Önöket. Hát úgy gondolom, hogy ennyi profi előadás után tényleg megkönnyítették a dolgomat, hogy a témába jóval tudnak bemutatódást tesz lehetővé. Igen, a közvélemény hatásáról fogok beszélni. Itt egy kis felvezetés, hogy oldjam a bennem lévő feszültséget. Csak remélni merem, hogy némi spirituális késztetés miatt ülnek itt. Úgyhogy éppen emiatt veszem a bátorságot, és tényként kezelem, hogy ahova születünk, akikkel hosszantartó kapcsolatba kerülünk, és a munka, amit évekig végzünk, nem a szerencsés, illetve szerencsétlen véletlenek egybeeséseként éljük meg. Amiatt tartom ezt lényegesnek megemlíteni, mert úgy vettem észre, hogy egy olyan technikát alkalmazunk mi emberek, hogy szeretjük az elhangzottakat így rögtön tesztelni, hogy mentális síkon, hogy tehát, hogy működik-e az az információ, hogy egy adott szituációban esetleg van-e valami használható a hallott információkból. Hát én is Ledbetter úrtól idézek itt, persze, mert az ő munkásságából olvastam én is ki a részeket. Ő állapítja meg, hogy hát azt gondoljuk, hogy igazából, tehát ezzel szoktuk magunkat vigasztalni, hogy ha bár a körülményeink, meg éppen a munka, vagy bármi a társunk, hogy csak átmeneti, tehát lesz jobb is. De most ebben a helyzetben legalább a gondolataim szabadok. Hát igen, ez egy sajnos elég nagy tévedés, mert egyáltalán nem szabadok a gondolataim, és most itt csak visszamutalok az elhangzott előadásokra, tehát olyan tömegében vannak az asztrális világban, az értelmi és a mentális világban meg a gondolatformák, hogy nagyon nagy mértékben befolyásolja a viselkedésünket. Köszönöm. Ahogy említettem, tehát jó, de mire tudom használni az elhangzott információkat? Bár a napok egyhangúsága miatt hajlamosak vagyunk alul értékelni a minket körülvevő embereket, tárgyakat, körülményeket, de valójában meghatározó módon befolyásolják a döntéseinket. Nyilván beletületünk egy adott országba, kultúrába, vallásba, amit nagyon hosszú időt telik el anélkül, hogy bármi megfogalmazódna bennünk ezzel kapcsolatban, milyen alapként kezeljük, hogy tehát biztos érti mindenki, hogy mire gondolok. Tehát nem szokott túl sokat töprengeni azon, hogy miért éppen ez a vallásom, vagy miért éppen Magyarországra születtem. Életünk folyamán hát rákényszerülünk arra, hogy kisebb-nagyobb döntéseket hozzunk. Csak megérzem, hogy egyes bölcseletek szerint nincsenek jó vagy rossz döntések, mert azt az idő fogja eldönteni, hogy egy adott döntés jó volt, vagy kevésbé jó. Tényleg az anyagi helyzetünk is, hogy ilyen húsba vágó példát mondjak, a saját magunkról alkotott képünk, tehát nyilván a múltunk ezt nagyban befolyásolja, az átélt kudarcok, kapcsolatok, higgyük csak egyszerűen tanulni valóknak. Felsorolás csak időhiányában fejezem be, mert gondolom mindenki teljesen helyére tudja már tenni. És akkor itt megint némi kis viccelődés, hogy erősebb idegzetűek, akkor nyugodtan felállíthatnak egy 10-es számsort, és akkor saját magukba halkan maguknak megmondhatják, hogy ők hogy ítélik meg a saját helyzetüket. A faji előítélettel kezdeném, mert úgy gondolom, hogy olyan szinten mindenki találkozik ezzel naponta, és a történelem is sajnos, hogy az emberiség története csordultig van ezekkel a példákkal. Hát, hogy a három legjelentősebbet megemlíteném, hogy a négerek, zsidóság és a környezeti népek, tehát mindenkinek azonnal valami zsigerből jön valami gondolat, hogy hát igen, a négerek, hát igen, a zsidók, ne is beszéljünk a természeti népekről. Hát ez úgy gondolom, hogy mint nagyon sok mindennel, ahogy vagyunk, ez így meg, tehát leegyszerűsíti a gondolkodásmódunkat, hogy ilyen kis fiókba bele tudjuk tenni, és akkor, hogyha jövet menet hallunk valamit, akkor rögtön társítunk hozzá valami gondolatot. Tényleg nem mennék bele, pláne a faji előítéleteknek a részletezésében, mert mindenkinek számtalan példa kavarog a fejébe. A Lev Vittenbund, mint tisztán látó, egy nagyon használható információt szolgáltat számukra, hogy az okkultizmus tanulmányozója könnyen felismeri, hogy miért van ez így, már hogy a gondolataink eléggé determináltak, hogy ezzel a csúnya szóval éljek, mert a légkör állandóan tele van ezekkel a hatalmas gondolatformákkal, és a mi tudathordozóink, tehát a különböző testeink, ami különböző sűrűségű és rezgésszámú anyagból állnak, ezek folyamatosan reagálnak ezekre a hatalmas gondolatformákra. Hát egy kép arról, most nem mennék bele a felsőbbsíkok ecsetelésében, hanem csak tényleg amiről a témám szól, hogy az ember és testei, tehát ezekkel a tudathordozókkal rendelkezünk. Az asztrális testünk, van itt egy úgynevezett energiamező, elsőként aztán asztrális testünk, mentális testünk, és hát magasabb síkon is megvannak ennek a leképezései, de hát ez most nem ehhez a tárgyhoz tartozik. Nagyon szemléletes kép az asztrális test, mert ugye az az érzelmi testünk, az az első, ami ugye általában reagálni szokott a minket körülvevő történésekre, hát mert hogy alapjában véve eléggé érzelmi beállítottságú lények vagyunk mi emberek, akik csak itt járunk a tudatosodás kívánatos útja felé. Hát a két testet itt nagyon szemléletesen látni, hogy a különböző színek, amit már Adrián is a gondolatformák van, annyira profin kifejtett, úgy el tudjuk képzelni, hogy mi a fejlődés iránya, tehát hogy minél letisztultabb és minél kikristályosodottabb testekkel rendelkezünk, tudathordozókkal. Hát két elég gyakori példát vettem bele, ami sajnos úgy legfőképpen így anyagias gondolkodás miatt, meg a sok stressz, ami naponta ér minket, úgy hajlamosabbak vagyunk. A egyik a dühroham, a másik meg a mély depresszió. Hát nagyon nem is taglalgatnám, ezt megint látszik, hogy hát nem túl szerencsés, vagy nem túl vonzó. megint csak az Adriennek a profi előadására, úgyhogy az esetleg, ha valakinek kedve van, hogy elolvasgatja, hogy nagyjából melyik, milyen gondolat fordott. Hát még a faji előítéletet, hogy szorosan ehhez kapcsolódva már, hogyha tehát a tudathordozóinkat is beleszőjük a témába, akkor lehet látni, hogy mennyire befolyásolnak ezek minket, és mielőtt én találkoztam volna a teozófiával, ez tényleg nem tudom miért, de így foglalkoztatott ez a dolog engem, hogy egy pár vezető vagy vezér hogy tud akkora hatással lenni tömegekre. Most nem kell neveket felsorolni, mert mindnyájan tudunk legalább egy tucatot. És hát a teozófia megadja a választ, hogy a tömegek azokat a gondolatformák, amik megjelennek a asztrális világban, milyen szinten negatívan visszacsatolt. Tehát az egyetlen elfogadható magyarázat szerintem erre, hogy miért lehetett emberek százezreit vagy millióit befolyásolni. Hát ne higgyenek, nyugodtan lehet kétkedni, javasolnám, hogy akit érdekel a téma, az járjon utána. Esetleg amiatt van némelyik dián kicsit több szöveg, mert úgy gondoltam, hogyha valaki veszi a fáradtságot, vagy ilyen gondolatébresztőket itt el tudok ültetni, akkor a honlapon esetleg utána tud olvasni. Hát vannak népszerű, bizonyos népszerű előítéletek, ezek nagyon megerősítenek egy bizonyos rezgés számot, ami állandó nyomást gyakorol a mentális testünkre. Tehát anélkül, hogy ennek tudatában ez az egyik legnagyobb veszélye, talán, hogy anélkül, hogy ennek tudatában lennénk, visszahatnak ezek a hatalmas asztrális világban lévő gondolatformák. Ha mégis sikerül ellenállni a nyomásnak, elég viszonylag rövid időre így elveszteni az éberségünket, és újból a különböző tudathordozóinkra, legfőképpen az asztrális testünkre hatással lesznek ezek a gondolatformák. Ez egy idő után a mentális testbe egyfajta ilyen megkeményedést okoz. Tehát olyan területek a mentális testnek elvesztik a rugalmasságukat, illetve a rezgésszámuk gondolom beáll egy teljesen nem kívánatos rezgése, és emiatt aztán még inkább elvesztjük a racionális megítélésünket egy adott témával kapcsolatban. Hát az egyedüli módja, hogy mentális testnek ezeket a megmerevedett részeit kioperáljuk, hogy hát megfelelő ismeretekhez hozzájutunk, és hát ezt nyilván próbáljuk beépíteni egyfajta tudatossággal egyre inkább a mentális testünkbe. Hát a politikai előítélet, vannak ilyen viszonylag könnyen megtárgyalható témák. Én úgy gondolom, hogy hát ez a futball meg a politika az, ami ez így mindenkiért, most persze pláne a férfiakra gondolok, mint ahogy többnyire a politikával is férfiak foglalkoznak. És hát ha a környezetünket megvizsgáljuk, nagyon kevesen veszik a fáradtságot, hogy utána járjanak bárminek is. Tehát most, hogy tehát, hogy igazából mi van egy politikai döntés háta mögött. Tehát azt már szerintem alapként kezelhetjük, hogy amit a médiákban látunk, hallunk, az ugyancsak egy megemészthető változat a valóságnak, hogy ezt a szófordulatot használjam. Lerbiter úrnak az is a véleménye, hogy aki okkultizmussal akár csak alapszinten is akar foglalkozni, vagy tovább indulva ezen az úton mindenféleképpen kerülje a politikával való kapcsolatot. Kormányzat, hát igen, én nem tudom, hogy jól ítélem meg, de úgy gondolom, hogy nálunk ebbe az országban egy picivel úgy szögletesebb, mint más országokban, nem, nyilván nem hozakodnék elő semmiféle példával, de tényleg, ahogy olvastam az ide vonatkozó tisztánlátó megállapításokat, hát nagyon elméletinek tűnt, tehát nyilván végtelen jó indulattal lett ez megfogalmazva az egész, tehát hogy egy osztályként nyilván analógiával élve egy osztályként veszi egy adott országnak a helyzetét, és hát leírja, hogy mi lenne az ideális. Most akkor mindenki játszana a gondolattal, hogy hol tartunk az ideálishoz képest. Hát ez picit ezt a sokkoló képet meríti a politikai múltra visszatekintve. Talán ezt tartottam úgy a legkifejezőbbnek. Vallási előítélet. Hát úgy gondolom, hogy ez viszonylag kényes téma, mert én csak a saját életemből indulok ki. Tényleg, hogy mindenki úgy érzi, hogy neki szíve joga, hogy egy picit másképp érezze, vagy másképp lássa egy adott valláson belül a múltat, a történéseket, bármit. Hát ami a faji előítéletekre áll, az talán még hangsúlyosabban kap itt jelentőséget. Legtöbben beleszületnek egy vallásba, és anélkül, hogy beleásnák magukat, vagy tényleg elkezdenék tanulmányozni azt a vallást, amiben beleszülettek. Az első, ami miatt talán úgy érzik, hogy hát igen, ez a vallás, ez az enyém, tehát akkor ez biztos, hogy valamivel jobb, meg külön. Egyszer olvastam valahol valami nagy gondolkodótól, és nagyon tetszett, hogy azt mondta, hogy mi emberek olyanok vagyunk, hogy ha látnánk egymáson a vércsoportot, akkor biztos azt szerint is háborúznánk egymással. Tetszett nekem ez a gondolat, hát sajnos igen, tényleg ilyen az emberi természet, de hát a jó hír, hogy kapunk jó sok lehetőséget a jobbá válásra. Hát igen, aki rálép az okkultizmus útjára, az tényleg első dolga kell, hogy legyen, hogy megpróbálja levetkőzni ezeket a nagy nyomással bíró gondolatformákat, és megpróbál egy saját véleményt kialakítani. Elsősorban nyilván a saját vallásáról, és hogyha kellő tanulmányozás után úgy gondolja, saját példában is kiindulva, hogy nem kapja meg azokat a magyarázatokat az életébe történő eseményekre, mondjuk ki őszintén a lórugásszerű történések, vagy mi az ember sorsát elég jelentősen meg tudja változtatni akár egyik óráról a másikra. Ha nem kapja meg a válaszokat, akkor nyilván érdemes tovább gondolni, és hát keresni egy olyan hitet, amiben megtalálhatja a saját magyarázat, tehát nyilván érdemes jól megfelelő forrásból beszerezni ezeket az ismereteket. Hát itt, akik előrébb járnak az okkultizmus tanulmányozásában, azok tényleg úgy veszik észre, hogy a közvélemény az egy picit kezd leszakadni az ő elveitől, ő elképzelésétől. Nincs ebben semmi csodálkozni való éppen az eddig felsoroltak miatt. Egy biztos, hogy minél inkább akarunk járni ebben az ösvényen, annál inkább le kell vetköznünk a sztereotípiákat, meg azokat a gondolatformákat, amik igazából nem visznek előre. Osztályeszterű ítélet, megint hálás téma, mert senki nem ül itt, aki ne tartozna valamilyen osztályhoz. Tehát nyugodtan, hát picivel, ha visszább megyünk a történelembe, akkor azért ennek voltak ilyen elég sarkalatos eseményei, ugye, amikor akár a munkásosztály, akár a burzsuázia, tehát egyik nyilván meg szerette volna tartani a hatalmat, a másik kicsit élhetőbb életet szeretett volna magának kiharcolni. Ezt nagyon lényegesnek tartom, egy külön, amit kiemeltem, hogy gyakorlatilag egy előítélet, amit így rutinból használunk bármire, azt mondjuk ki bátran, hogy ez a gondolat formának a teljes megmerevedése. Hát, mondjam, törvényszerűen következik az elmondottakból, hogy előítélet rendszerint olyan polgár, tehát nyilván ez is a könnyebb eligazodást segíti az elő, vagy az életbe. Nem csak ellenállni nehéz az előítélettel, hanem túllépni azon talán még nehezebb. Van a közvéleménynek viszont egy szerencsésebb következménye, hozománya, nem tudom hirtelen, hogy nevezzem. Tehát azért ugyanígy megtalálhatók a jó gondolatformák is, meg az a bizonyos jó nyomás a mentális testre, mert hát minden vallásnak, vagy bárhova, ahova tartozik az ember egy szűkebb közösségbe, de most ez legyen bármi, egy iskola, egy osztály, akármi, tehát ott nyilván vannak pozitív elvárások is, sőt, hát vannak olyan elvárások, amik egyszerűen az életbe maradást segítik elő, mert hát nem lehetne a vadon törvényei szerint, hogy aki rámenősebb, aki félreértve meg árnyalatú formában azért nyilván megtalálható, de nem lehet az, hogy most azért, mert én erőszakosabb vagyok, vagy jobban tudom érvényesíteni az érdekeimet, hogy ezáltal folyamatos előnyre tegyek szert, mert szerencsére azért előbb-utóbb szépen kapja a visszajelzéseket, hogy elítélik az e fajta viselkedést. És egy nagyon jó példa, hogy tényleg, ha valaki tartozik valami olyan közösséghez, ahol már az átlagostól egy picivel magasabb az etikai erkölcsi színvonal, akkor akarva akaratlanul egy adott szituációba, illetve inkább azért akarva szerintem azt gondolja, hogy nehogy már azért én ezt nem teszem meg, mert XY klubnak vagy közösségnek a tagja vagyok, és ezzel szülleszteném az adott társaságot. Hát ez megint egy út, amin járunk mindannyian különböző szinten, de hát ahogy az ember az okkultizmus tanulmányozza, azért egyre jobban körvonalazódik, hogy mi az a kívánatos cél, amit jó lenne, hogyha el tudnánk érni. Kasztelőítélet, hát Lendüter úr is az indiai példával áll elő, mert az tényleg egy nagyon sarkalatos példája a kasztelőítéletnek. Hát itt egy kis történelmi visszatekintés, hogy 10 000 évvel ezelőtt az 5. gyökérfaj manúja hozta ezt a rendelkezést, hogy a 3 fő típus ne igazán keveredjen a már ott élőkkel. És hát igazából csak egy pár ilyen kőbe vésett törvény lett meghozva, de hát ékes példája az emberi természetre, hogy szinte népmese módjára tettek aztán hozzá különböző vallási, politikai vezetők, mindenki, hogy a tagozódás, az elkülönülés, és hát gyakorlatilag Indiában ez a kasztrendszer annyira, hát az én ismeretem szerint annyira átláthatatlan már, és annyira meghatározza egy embernek a sorsát, hogy szinte képtelenség, vagy nagyon nehéz belőle kitörni. Továbbra is a kasztelőítélet. Mindnyájan, nem, jó, nem mindnyájan, de előszeretettel mutogatunk más kasztokra, hogy igen, ők ezt hogy látják, és hogy mennyire tévesen látják. A vallás, tehát hogyha egyik vallási csoport próbál ártani a másiknak, az első támadási felület, hogy kiemeli az idézőjelbe babonáit, gyengeségeit, és kinagyítja. De hát szerencsére beletették tisztánlátók olyan szintű munkát, illetve a teozófiai társaságnak a 1800-as években élt tagjai, akkora hatalmas munkát tettek bele, hogy a világvallásoknak a tanulmányozása és összehasonlítása, és kivették azokat a teljesen pontosan tudni lehető értékes részeket, ami igazából egy nagyon komoly támpontot és eligazadást ad bármilyen vallásról is legyen szó. Hát az, hogy kinek milyen úgymond speciális elképzelései vannak akár a saját vallásáról, vagy más valláshoz tartozókról, ez tényleg a szíve joga, és nincs is addig azzal baj, ameddig nem próbálja rákényszeríteni a saját nézeteit, saját vallását a másképp gondolkodókra. Hát részletesebben gyakorlatilag, hogy a szabadság kötelezettsége, igen, tehát ez tényleg komoly kötelezettségekkel jár, mert hogyha úgy gondoljuk, hogy tovább akarjuk gondolni azt a vallást, amiben mi beleszülettünk, akkor nyilván nem kevés munka árán lehet változtatni az adott vallásról alkotott véleményünkről. Hát igen, majd a honlapról tényleg akiben ilyen gondolatcsirákat sikerült elültetni, vagy olyan szinten érdekli a téma, akkor itt részletesebben el lehet olvasni. üzleti fogások, hát ez tényleg egy nagyon érdekes, és úgy gondolom, hogy ez megint egy olyan terület, hogy mindenki tud számtalan saját példával szolgálni a környezetéről. Van egy ilyen nagyon érdekes kettős mérce, hogy hát persze erkölcsösnek kell venni, meg a munkahelyen, meg a családon, meg különben is, de hát a pénz hatalmas nagy, és emiatt hajlamosak vagyunk rögtön a kiskapukat megkeresni, hogy hát persze, de nem tudom milyen előnyöktől, vagy mennyi pénztől esnék el, hogyha most a magasabb erkölcsi szempontok alapján is nézném az adott szituációt, és nagyon érdekes, hogy az emberek milyen nagy többsége hajlamos arra, hogy persze a magánéletem, meg a családom, de az üzlet, hát mindnyájan hallottuk ezt a rém egyszerű mentegetőcő mondatot, hogy persze meg kell élni, meg hát aki rálép az okkultizmus útjára, nyilván, hogy ezzel kapcsolatban is teljesen más nézeteket kell, hogy valljon, mert egy ilyen, akár egy kisebb horderejű dolog is már egy olyan lenyomatot idézhet elő a mentális testbe, hogy kialakít egyfajta hajlamot, hogy és hát az ember kivel a legelnézőbb, nyilván saját magával szemben, tehát azt mondja, hogy ez is határeset. A múltkor is határeset volt, hát most egy kicsit határeset, de még ez pont belefér. És akkor hát ezzel azért tényleg egy nagyon nem kívánatos folyamatot lehet elindítani. Hát igen, részt esetben kifejtve, hogy nyilván sok gondolati energiát kell belefektetni abba, hogy most nem szerencsés esetben, hogy több pénzhez jussunk, most ezt nem értettem csak az ember, persze ha lottó nyerte valaki, akkor amiatt nem kell aggódni a mentális teste miatt, de egyébként meg ha valami családság után, akkor van minden aggódni. Bevezetett egy bizonyos rezgésszámot, és emiatt, ha újból egy ilyen alkalom adódik, akkor sokkal könnyebben fogja azt mondani, hogy hát persze, ezt még megteszem, de aztán majd utána már nem. Hát igen, hogy az tényleg, aki foglalkozik okkultizmussal, hogy messze felülni a veszteség, azt a bármilyen is legyen az a pénzösszeg, felülmúlja a veszteség. Hát előítéletek más személyekkel szembe, ez a legértékletesebb példa, hogy adj a kutyának egy csúcsnevet, és már is felakaszthatod. Tehát, hogyha bejövünk egy terembe, helységbe, bárhova, akiről, és egy bentülőről kint hallottunk valami susmogást, pusmogást, hogy hát az az ember ilyen, meg olyan, meg ezzel foglalkozik, azzal, vagy bármi. Ennek az a nagyon érdekes folyamánya, hogy egy adott szituációban, hogyha leülünk vele beszélgetni, hogy rögtön egy más szemüvegen keresztül látjuk az egész embert. Tehát ő mond egy szíve szerint valami teljesen elfogadható, jóindulatú választ valamire, és már is kialakult az az előítélet, hogy megpróbáljuk abba a lehetőleg rosszabbat belekészelni, és lehetőség szerint befeketíteni. Tehát nagyon komoly hatása van ennek is, hogy az emberek megítélésével kapcsolatban. barátok befolyása, hát csak egy saját közmondással élve, már nem úgy saját, hanem azért, amit biztos mindannyian hallottak már önök is, hogy madarak tolláról, ember barátjáról, tehát úgy gondolom, hogy ez nagyon idevág ez a mondás, hát nem véletlen, hogy ilyen szinten benne van a köztudatban. Tényleg mondhatni azt, hogy egy barátok társasága nagyon pozitív, meg nagyon negatív spirált is el tud indítani, mert sokkal nagyobb hangsúlyt kap, és sokkal inkább hajlamosak vagyunk a tényeket félretenni, hanem hát amit a barátom mondott, hát nyilván nehogy megkérdőjelezzem már, és hát ez sok veszélyt rejt magába. A bölcsesség ösvényén minden új véleményt oly indulattal kell elfogadnunk, mintha a legjobb barátunktól jönne, viszont oly gondosan kell megvizsgálnunk, mintha ellenséges forrásból származna. Azt hiszem, hogy ezzel a mondattal tényleg elmondtam mindent. Ugyanakkor hát valahol azért ezzel így fel is állítjuk a mércét, mert ha belegondolunk, most tegyünk a szívünkre a kezünket, hogy mikor alkalmazzuk ezt a bölcsességet, tehát hogy a barátunk. Igen, ez nem szerencsés befolyás, mert tényleg szinte lelkiismeret furdalása van az embernek, hogy én a barátomnak a véleményét megkérdőjelezem, és elkezdek utána járni. Pedig tényleg, aki meg akarja tartani a tárgyilagosságát, elkerülhetetlen, hogy ezt megtegye. Hát a népszerű babonák egy ilyen kis pihentetőbb rész már, hogy csak remélni lehet, hogy ezt így szépen kidolgozza a társadalom, vagy az emberiség, hogy számtalan, tehát tényleg százával van az, hogy a 13-a hányan ülünk egy asztalnál, a fekete macska. Van egy olyan hatás, ami még tényleg jócskán a vizsgálat tárgyát képezi, hát ez a bolygóknak a különböző emberekre, illetve tudathordozókra gyakorolt hatása. Tehát Berkitzer úr se látta ezt még olyan szinten tisztán, viszont vannak olyan munkái, amivel már foglalkozik ezzel. Hát, hogyha valaki ezt olyan szinten beépíti a gondolkodás módjába, akkor itt nyilván az előzőekben elhangzott, tehát a mentális testének azt a részét olyan szinten megkeményíti, hogy ezt tényleg mondhatni, hogy hétről hétre csökken annak az esélye, hogy változtatni fog, tud majd változtatni egy ilyen babonán előítéleten. Pletykáktól való félelem. Hát itt van egy mondat, ami végtelenül tetszik nekem. Sokan úgy látszik, csak azért élnek, hogy beszéljenek róla. Tehát gyakorlatilag állandóan van egyfajta stressz az önkontrolljukban, hogy a cselekedeteiket, sőt adott esetben még a véleményüket is próbálják a másik emberéhez igazítani, csak nehogy azt visszahallja, hogy azt mondták róla, hogy Irgun-Burgun mit képzel, vagy mit gondol erről, hanem hát némi kritikával azt hiszem mondhatjuk, hogy az igazi szürke eminenciás az, akinek sokkal fontosabb, hogy megfeleljen a környezetének az elvárásaira. Hát igen, a rabszolgaságnak talán ez a legrettenetesebb fajtája, mert gyakorlatilag a szabad akarat veszti leginkább érvényét, tehát mindig az lesz a mérce, hogy mit gondolnak mások. igen, beszéltünk már erről is, akit olyan szinten érdekel, az megtalálja a honlapunkon, rengeteg információt lehet megtalálni. Hogy azok a hatalmas gondolatformák, hogy milyen nyomással, illetve hát, hogy a rezgésükkel, hogy mennyire szívesen erősödnek föl, hogyha hasonló rezgések találkoznak. Hát igen, az önálló gondolkodásnak a jelentősége, ami megint csak tényleg az, hogy az adott információt meg kell ahhoz szerezni, hogy tudjunk más véleményen lenni. Hát a teozófiai társulat abban az időben tényleg hatalmas munkát végzett, és akkor már ha a hasonlatnál maradjak, vagy hogy idevágó legyen a hasonlat, egy hatalmas gondolathullámot indított el, ami nagyon kedvezően befolyásolta sok esetben a közvélemény megítélését dolgokról. Itt igen, és itt szép lassan a tovább gondolással kidolgozzuk azokat a részeket, ami hát mondjuk legfőképpen ideje múlt, azokat mindenféleképpen érdemes. Hát köszönöm a figyelmüket, és egy picit át fabrikált saját gondolat. Egyszer hallottam egy nagyon aranyos mondást, hogy egyszerű felgyújtani a lámpát. Ja, hogy a világosságot fel lehet oltani, de a sötétséget nem lehet lekapcsolni. És ahogy készítettem az előadásomat, egyszer csak úgy jött ez a gondolat, tehát itt beúszott valahonnan, aztán itt tovább barkácsoltam rajta, és ez lett belőle. Köszönöm a...
És akkor 10 perc szünet után folytatjuk a zenéről. Több? 15 perc szünet után akkor, jó? Hogy fel tudjon készülni át. Meg kell melegíteni.